Házasság hete kapcsán anno-anno volt egy kiállítása a Somogyi Könyvtárnak a nagy háborúhoz és a házassághoz, szerelemhez kapcsolódóan. Elevenítsük ezt föl, szóval micsoda kincseket rejt a Somogyi Könyvtár, hogyha a házasság hetét nézzük?
Amikor ez a kiállítás készült, annak a teljes anyagát és aktualitását egy borítékban talált levélgyűjtemény adta. A dokumentumaink, amik ilyen nem hagyományos dokumentumok, mint apró nyomtatványok, kéziratok, általában ilyen szép, savmentes dobozokban vannak tárolva, és ahogy úgy keresgéltem, abban az időszakban felbukkant a doboz mélyéről egy ilyen elsárgult, Móra Ferenc kézírásával ellátott boríték. És ezen a borítékon annyi szerepelt, hogy a Szegedi Napló számára 1915 márciusában összegyűjtött levélgyűjtemény. És amikor kibontottam ezt a borítékot, abban egy 116 darabból álló levélgyűjteményt találtam, ami vagy kézzel, vagy géppel írott volt, vagy papírfecsni volt, valami kitépet kalendáriumból, vagy éppen egy szép fejléces papíron készült gyönyörű szép írás, és kiderült, hogy ez egy nagyon szép első világháborúhoz köthető, de nagyon erősen családtörténethez, és egy picit úgy a szegedi szerelmi élethez köthető levélgyűjtemény.
Igen, ez azért is érdekes, mert hogyha valaki meghallja azt, hogy háború, és ugye hát tudjuk, hogy milyen volt a nagy háború ideje, akkor valahol azt gondolná az ember, hogy megállt az élet, pedig nem. Tehát ugyanúgy ment tovább, és az a tárlat, amit anno a nagy közönség elé tártatok, olyan kérdésekre kereste a választ, hogy vajon milyen volt a családok élete a háború idején, hogyan éltek a nők, az asszonyok, a gyermekek, volt-e esküvők, mert ugye ezt tudni kell, hogy a világháború alatt az Osztrák-Magyar Monarchiában ugye 9 millió férfi és 100 000 nő húzott katonai egyenruhát, tehát nem csak a férfiak, hanem a nők is.
Igen, az első világháború volt az az időszak, amivel tényleg nagyon régen szembesültek a magyar családok, meg egyébként Európa lakossága is, hiszen a háború kitörése az ugye magával hozta azt is, hogy elvitték a férfiakat. Szinte nem volt olyan család, ahol bármelyik generáció, fiú, apa ne került volna a frontvonalba, és ténylegesen ugye elszállították őket. Nem csak ugye katonai kiképzésen vettek részt, hiszen abban a korszakban még ilyen kötelező katonai kiképzési időszak volt több éven keresztül, és ugye meg volt az is határozva, hogy a katonák, illetve akik még katonakorúak is, mikor házasodhatnak, hány éves korukba házasodhatnak. És ugye ezeken a bevett jogszabályokon és rendszereken okozott egy ilyen felfordulást maga az, hogy kitört az első világháború, és bizony a korabeli sajtó gyönyörű szépen lehozza, hogy hirtelen ilyen házasságkötési láz tört ki, és akik addig ugye szépen megpróbálták, hogy mennek végig udvarlási folyamattal, és a család beleegyezésével nagyon gyorsan esküvőt szerettek volna kötni, de azt sem szabad elhallgatni, ugye természetesen voltak azok is, akik úgymond vadházasságban éltek, és ott is a hölgyek, az asszonyok, meg a férfiak is szerették volna bebiztosítani a családtagjukat, hogy ha bármi történik velük, akkor igenis a család és a hölgy biztonsága meglegyen anyagi szempontból is. Nagyon érdekes statisztikát hoztak le a korabeli sajtóban. Ez egy német statisztika, berlini statisztika, hogy 1914. augusztusában már 5793 darab esküvőt jegyeznek be. Tehát hihetetlenül felgyorsult az esküvő kötések száma német területen, és valamilyen szinten azért Magyarországon is ez a jelenség megjelent, és például szegedi vonatkozása is, hogy legyen ennek az eseménynek, ugye Kafka Margit és Bauer Ervin házassága is, még Bauer Ervin csapatba lépése előtt 1914. augusztus 20-a környékén megtörténik, és utána Kafka Margit férje megy is természetesen a sereggel a következő hivatalos helyszínre, és onnantól kezdve ők is leveleken tartják a kapcsolatot, erre a Kafka Margit naplójából értesülünk a későbbiekben.
Egyébként mi volt az oka, hogy ennyire megnőtt a házasságkötések száma? Tehát, hogy a frontra induló férfiak azok rendezett viszonyokat igyekeztek maguk után hagyni? Tehát, hogy úgy gondolták, hogy ha eddig nem tettem meg azt, hogy házasságra léptem azzal, akit igazán szeretek, és akit a jövendőbelimnek szeretnék, akkor most megteszem, mert ki tudja, hogy mit hoz a sors?
Valószínűsíthetően igen, hiszen egy olyan felfokozott közhangulat volt abban az időszakban. Ugye nem volt még egy ilyen típusú háborúra példa az akkori embereknek a köztudatába, tehát csak az emlékeikbe élt például az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, ami egy teljesen más típusú ilyen történelmi és katonai esemény volt. Ilyen nyugalom volt ugye a boldog békeidők a monarchia idejében, és ugye egy ilyen felfokozott lázban égtek az emberek, a férfiak, ugye diákok is igyekeztek, hamisítottak például születési évet, hogy ők is be tudjanak kerülni a frontra indulók közé. Tehát egy nagyon felfokozott közhangulat volt.
Kíváncsi voltam a háborúra. Nem tudok más mondani, nem ilyen világosan, de hogy mi az, hogy néz ki. Ezt tudni kell, hát 1915-ben annyi idő telt el 48-ig, 1848-ig, mint most az első világháború körülbelül, és csak hallottuk a 13 arad vértanúról, Petőfiről, ahogy ő hősiesen eletett, valami legenda, valami, nem voltam hazafi, ezt nem lehet mondani, elég józan voltam, nem lelkesedtem érte, mégis kíváncsi volt, hogy mi az, hogy háború.
21 évesen abban a szemléletben égtünk, hogy a mi hazánkat 49-ben az orosz cári hadak gázolták le. És amikor Bárcsfánál és Máramaros sziget álltak orosz hadak, én, aki posztatisztként föl voltam mentve, bementem a főnökségre, bár ott erőszakoskodtak, lemondattak az állásomra, önként vonultam be, nem egy katonának, hanem mint aki majdan egy ütköze során megmenti az ütközeet és megmenti a hazát, és a szivalakó hazát nem hagyja, hogy a cári hadak legázolják. Ez az indulat éget bennem.
És ugye valószínűleg ez is okozta azt, hogy akik addig nem rendezték az ilyen családi viszonyaikat, szerették volna bebiztosítani a családtagjaikat, illetve ugye a hivatásos katonák számára is teljesen egy szigorú kötöttséggel járt az, hogy mikor köthettek esküvőt, házasságot. Külön engedéllyel házasodhattak az aktív tisztek. Ezeket már 1750-ben már Mária Terézia leszabályozza, például az aktív tiszteknek a házasságkötési lehetőségét, pont azért, hogy például ugye a katonatiszti állással egy ilyen összeegyezthetetlen házasság, esetleg egy nem olyan családból származó ara ne kerülhessen úgymond kapcsolatba egy hivatásos katonatiszte, és ugye elég magas volt például a hadkötelezettségi kor, 24 év. Azelőtt például a nősülés tilos volt, és nagyon magas volt például a házassági kauciónak az összege is, mert volt egy ilyen része is a katonáknak a házassági részének, hogy egy elég magas anyagi biztosítékot kellett lerakniuk, és ez pont azt szolgálta a hivatásos katonáknál, hogyha ne adj véletlen, és erre a első világháború során elég sok példa van, özvegységre jutna a feleség, akkor ő nyugodt életet tudjon élni, hiszen azért ebben az időszakban jegyezzük meg a hölgyek, a katonafeleségek azért egy ilyen kicsit magasabb pozícióban vannak, ők azért még nem dolgoztak. Más azok az hölgyek, akik a tanyavilágban, a gyárakban dolgoznak, és kell is majd dolgozniuk, hiszen a férfi munkaerő ugye hadba vonul, és egyre több családfenntartó szerepet kell átvenniük, és a gyerekeket kell etetni, illetve saját magukat kell fenntartani. Úgyhogy ezek is okozhatták ezt a felfokozott hangulatot, hogy egyre többen igyekeztek tisztázni a családi viszonyokat, például a gyerekeknek megfelelő neve legyen, vezetékneve, vagy például a hölgy, hogyha valami segédben részesül, nagy Isten tényleg történik valami a családfenntartó édesapával, akkor ugye biztos anyagi háttere legyen a családtagjának.
Megmosolyogtat most a Szegedi Híradó 1914. szeptember 9-i száma, ahol ugye pontosan egy házasulási lázzal kapcsolatos hír jelent meg. Hát, hogy voltak vőlegény helyettesek ebben az időben.
Ez egy teljesen komoly dolog volt, illetve ahogy haladunk a háború időszakába, hiszen ez 14-ben villámháborúnak indul, és utána még 1918-ban is ugye a hadszíntéren vannak a magyar katonák is, tehát ez egy nagyon hosszú időszak. voltak, amire nem gondoltak volna abban az időben, és nem sejtették, hogy ez így fog alakulni. Már 16-ban, tehát körülbelül a háborús időszak közepén megjelenik egy minisztériumi rendelet, hogy a magyar katonák házasságát igyekeznek úgy megkönnyíteni, minisztériumi rendelettel, hogy például meghatalmazás útján is lehet házasságot kötni. Ezt úgy lehet érteni, hogy például aki kint van fronton, vagy haditusokságban van, vagy esetleg kórházban sérülten fekszik, akkor egy ilyen kis gyorsított esküvővel meghatalmazás útján elintézheti itt a hátországban az arával az esküvőjét, úgyhogy ő nincs is jelen. De ugye ez egy elfogadott esküvői és egy ilyen házassulási menetrend, és Szegeden például 1916-ban történt az első ilyen esküvő, amivel így teljesen hivatalosan meghatalmazás útján van jelen egy katona helyett, fronton harcoló katona helyett a vőlegény.
Első ízben kötött házasságot a harctéren küzdő vőlegény itthon levő menyasszonyával. Tanuk, Antal István nemzetvédelmi propagandaminiszter és Szendi Károly polgármester voltak.
Felteszem tehát a kérdést. Ki jelenti ön Csernyán Ilona? Vetrik Gyula távollevő és a megjelenés vakadázat személy a házasságot köt.
Igen.
Én tehát Vetrik Gyula házasolód a folyóévi május 9. napján kelti jegyzőkönyvbe foglalt. És Csernyán Ilona házasulót az előttem a mai napon személyesen tett egybanzó kijelentésük alapján a 2492 számú forrámen rendelet értelmében házastársaknak nyilvánított.
Említetted Móra Ferencet is, hogy ugye a Szegedi Napló főszerkesztőjeként ő gyűjtött össze egy levélgyűjteményt, amelyben ugye olyan gondolatok és érzések jelennek meg, amelyeket akik itthon maradtak, azok írtak a fronton harcoló szeretteiknek. Jól tudom ezt?
Igen, ugye ez a levélgyűjtemény, ez a 116 darabos levélgyűjtemény, ez 1915 tavaszán egy időpontban íródik itt Szegeden, ugye egy újság felhívásra. A Szegedi Napló egy külön számba szeretné egybegyűjteni, ugye azokat a leveleket, üzeneteket, amiket Premisül elődjébe szánnak. Azaz erőt körbe van véve, és ugye nem jut már ki hetek, hónapok óta üzenet az ottaniakról, az ott harcolók katonákról, és az itthoniak aggódnak értük. Azt is fontos megjegyezni, hogy ebben az időszakban a kommunikáció főleg postai úton történik, hogyha jöhetnek így levelek postán, illetve újságok oldalain, tehát kvázi újsághirdetésekbe, újságrovatokba üzennek a katonák is haza. Például újság szerkesztőségekbe küldik a katonák az üzeneteket, a leveleket, hogy onnan nyomtatva megjelenjenek, és így értesülnek nem csak a tanyavilágon élő egyszerű gazdálkodó, hanem például itt a Szeged városában az Uri Hölgy is. A Szegedi Napló, Szegedi Híradó, vagy az országos pesti megjelenésű újságokból tud értesülni, hogy mi történik a szerettével. És az is érdekes ebben a levélgyűjteményben, hogy ugye az egyszerű írástudatlan ember is, hölgy is, bement a Napló szerkesztőségébe, és akkor ott lediktálta az írástudó ottani kollégának, hogy mit üzen a szerettének, és ezért van az, hogy mások a fogalmazások, össze lehet hasonlítani, hogy milyen stílusban kommunikálnak, ki az, aki szép irodalmi stílusban ír, vagy egy picit egyszerű kommunikációs formát választ. És a legegyszerűbb dolgokra kell gondolni, a gyermek születését közlik, az egészségügyi állapotukat, hogy ők jól vannak, valaki beteg, elsorolják, például az állatokról, hogy éppen született kisboci, kismalacka, tehát ezeket is mind közlik, a rokonok üdvözletét ilyenkor teljesen felsorolják, az összes ismerőst, aki jó kívánságot küld és aggódik a fronton lévőeket, vagy esetleg az anyagi helyzetről is beszámolnak, hogy éppen nem jó anyagi helyzetben vannak, és a legfontosabb minden egyes levélben, hogy miért nem ír, miért nem tudnak róla, és kérik, hogy jelentkezzen.
Előttem van egy ilyen levél, eleve már a megszólítás, édes jó apuskánk, az elköszönés, örökké hű iduskád, írjál, vagy hogy nyugodj meg szerelmem, és ne aggódj miattunk. Tehát olyan szépen vannak megfogalmazva ezek az egyszerű levelek. Tehát az egyszerűség, a tisztaság és a tisztelet, ami azt hiszem, hogy talán ez az, ami leginkább hiányzik nagyon sok mai házasságból vagy kapcsolatból, az egymás iránti tisztelet.
Gyönyörű szépen vannak, igen, megfogalmazva levelek, drága kis uram, érted, végtelen szerelemmel ölel csókol hű feleséged. Ebbe csak reménykedhetünk, hogy ma is vannak ilyen messenger üzenetek, vagy levelek. Ugye egyre kevesebb ugye az írott papíron lévő levélváltás szerintem, vagy üzenet. Ez ma áttevődik ugye a virtuális világba, vagy ugye a tömegkommunikációba, a telefonon például, nem is tudom, hogy már hogy kommunikálunk egymással, messengeren például a többség. Tehát ez egy más korszak volt tényleg, és legyen a legúribb hölgy, legyen egy vezérőr nagy felesége például, vagy az ezredes felesége, akinek a levele is itt van éppen előttem, vagy egy egyszerű tanyasi hölgy, aki kint él például Szatymasz tanyavilágában és aggódik a férjét, ugyanilyen hasonló megfogalmazással aggódik az ő édes jó uráért, és kéri az Istent, hogy őrizze meg és óvjon meg minden bajtól, és szívből csókolja az összes családtagja. Nagyon szép levélgyűjtemény, és örök hála Móra Ferencnek, hogy ezt megőrizte mind az utókor számára, hiszen ugye ez az újság, amiben ez a külön szám, amiben összegyűjtötték ezeket a leveleket, az sajnos nem készült el, nem került nyomtatásba, mivel ez az erőd elesett, és a katonák, akik ott voltak hadifogságba kerültek, vagy elhunytak sajnos, és sokkal később hadifogságból érkezhettek haza, és valószínűsítem, hogy ezeket az írásokat ők sose láthatták, esetleg a családtagjaiktól értesültek, hiszen Móra összegyűjtötte őket, és a Somogyi Könyvtár gyűjteményébe elhelyezte.
Igen, és akkor még ezután jött az igazi megpróbáltatás, amikor azok a katonák, akik túlélték a frontvonalban a dolgokat, ugye hazatértek, és nem igazán tudtak beilleszkedni. Tehát ezt most is látjuk világszerte, hogy azok a katonák, akik megjárnak bármilyen háborút, azok utána olyan lelki traumákkal küszködnek, hogy sok esetben széthullanak a családok, mert nem találják a helyüket a világban ezek a frontot megjárt emberek.
Igen, ez a visszailleszkedés, illetve a hazaérkezés. Ugye nem volt arra felkészülve a társadalom, hiszen nem volt ilyen világháború, és nem volt ennyi lelkileg és testileg is sérült katona. Ez egy teljesen új politikai és egészségügyi helyzet volt, és ahhoz, hogy ezek a katonák hazaérkezzenek, meggyógyuljanak, utána munkába álljanak, ne adj Isten, sérülten is, az egy teljesen új helyzet elé állította a családokat, a családtagokat is, és természetesen az is előfordult, hogy ezek a hazaérkező katonák már hiába keresték az otthonukat, az otthon melegét, a családjukat. Ugye előfordulhatott már, hogy a család, a feleség esetleg egy új életformát választott, más párt választott, tovább lépett, pláne úgy, hogy esetleg hosszú évek hadifogsága után jóval később érkezett vissza az a férj, az a pár, akit már ők elhunytnak tudtak, és nem is gondolták, hogy valaha visszaérhet ide Szeged városába, vagy az ország területére.
Ez még egy sura roham alkalmával történt, hogy egy falun beli barátom megsebesült. Én, hogy kiáltott, rohantunk előre, hogy kiáltott, oda néztem. A lábom megakadt egy szöderindába. Hasra estem. Ő még ezt meglátta. De őtet a szanitézek elvitték, Nagyváradra került a kórházba. 2 hónapig ott volt, akkor hazaengedték egy hónapi szabadságra. Elment a szüleimhez. Megmondani, hogy látott engem elesni. Igen. Elsirattak, oda van az öreg. Hogy öreg? A 20 éves gyerek volt. Ajja, Istenitnek. De én azt elugrottam, rohantam tovább. De ő ezt nem látta. Igen. Nem tudtak 6 évig a szüleim rólam. Csak tudták, hogy oda vagyok. Elkönyveltek.
És akkor látom, hogy 4-5-en elérték már a vonalat, és hirtelen feláll egy hatalmas, nagy, gyönyörű, szép orosz gárdista. Ömlik a vér a szájából, és csak bezuhan az én ölembe, és csak annyit kiált, voda, voda. Rögtön kiáltottam a legényen, meg azonnal vizet ennek az embernek, sebesült hívők, rögtön hordágyat, vigyétek hátra azonnal. Ez, hogy voda, voda, ezt én még ma is megszoktam álmodni, és úgy él az életemben, mintha én mondtam volna a voda-vodát.
Igen, micsoda tragédiákat tudott okozni a háború. Egyébként ezt a 115 levélkét, ezt csak kiállítások alkalmával tudják megnézni a látogatók, vagy digitális formában is megvannak, mert ugye ez egy akkora kincs, amit természetesen nem lehet csak úgy odaadni bárkinek a kezébe, hogy nézegesse.
Kiállítások alkalmával a nagy közönség számára is látható ez a dokumentumgyűjtemény, illetve a könyvtár virtuális adatbázisaiba is megtalálhatók ezekből a levélgyűjteményekből részletlevelek, illetve az internet világában is olvashatók az ezzel kapcsolatos írások, összefoglalások és elemzések, hogy egy picit részletesebben, hogy az a vezérezredesnek éppen milyen családi háttere van, mit tudhatunk róla, vagy kiemelt katonákról, amit sikerült az elmúlt időszakban összegyűjteni, mint információ. Ezeket az interneten elolvasva megtalálhatók az ilyen írásokról.